útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Önkéntesek jelentkezését várják a fogyatékkal élők Szent Damján táborába. Idén július 29-e és augusztus 3-a között rendezik meg a Szent Damján tábort Bodajkon. Ezekben a napokban fogyatékkal élő gyermekek, felnőttek, önkéntes fiatalokkal, egyetemistákkal együtt kapcsolódnak ki, és szerezhetnek életre szóló emlékeket. A szervezők, a görögkatolikus papnövendékek keresik a lelkes segítőket, akik örömmel gondoskodnának a táborozókról. A Damján tábort már 27 éve szervezik meg, enyhe és középsúlyos testi vagy értelmi fogyatékkal élőknek Bodajkon. Azokat az agilis, lelkes, nyitott embereket keresik, akik szeretnének csapatban egymást segítve tevékenykedni, vagy szeretnék ezen tulajdonságokat fejleszteni magukban. Fontos, hogy az iskolák és a templomok az egyházi vezetőkkel együtt megmutassák, mi az igaz és mi a hamis, mi a felesleges, amit ki kell dobni az életünkből, ami figyelmet sem érdemel, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. A megújult középkori katolikus templom megáldása alkalmából rendezett csütörtöki ünnepségen Apcon. Soltész Miklós köszöntőjében hangsúlyozta, ezért van értelme a 21. században is felújítani templomokat és támogatni egyházi iskolákat. Nap mint nap kapunk hívásokat, amelyek között van értékes, szép és fontos, ám akadnak hamisak, csalók is, amelyekkel be akarják csapni, meg akarják vezetni az embereket. Sokszor nehéz felismerni, mi az igaz és a hamis, mint ahogyan azt is nehéz megítélni, hogy a hamis mikor válik mégis a javunkra, mondta. Amikor templomot újít fel, vagy egyházi iskolákat indít, támogat a kormány, azért teszi, mert a hivatásokra választadva ezzel is odafigyel arra, mi az igaz és mi a hamis. Így a világ mai iszonyatos zajában, zörejében arra is, hogy valakit családi vagy papi szerzetesi hivatásba hív a Jóisten, azt merje és legyen lehetősége vállalni, emelte ki Zsoltész Miklós. Az elmúlt évek egyik legsikeresebb fogyatékosügyi programja a támogatott lakhatást segítő pályázat volt, hangsúlyozta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára Debrecenben. Fülöp Attila a görögkatolikus Szent Illés Proféta Alapszolgáltatási Centrum épületének megszenteléssel egybekötött átadó ünnepségén elmondta, a Széchenyi 2020 programban 16 milliárd forint ráfordítással az országban 34 helyszínen mintegy 700 olyan lakhatási hely jött létre, amely családi környezetben biztosít bentlakást fogyatékkal élőknek. Az eddigi együttműködés megújításáról, megerősítéséről megállapodást írt alá a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint az E.ON Hungária csoport Budapesten. Az Eiffel Műhelyház mozdony csarnokában tartott ünnepségen Kövér László az országgyűlés elnöke, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület elnöke köszöntőjében elmondta, a gyermekmentő a rendszerváltoztatás idején a legelsők között kezdte meg civil szolgálatát. A szolgálat munkája révén sokan kaptak maradandó élményeket az összetartozásról, arról, hogy a magyarok a bajban is számíthatnak egymásra. Végül a szombati időjárásról. Erőteljes gomoly felhőképződés és fátyol felhők mellett általában több órás napsütés is várható. Több helyen kell még záporra és zivatarra számítani. Helyenként heves zivatar is kialakulhat. A délnyugati szél megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Délkeleten akár 30 fokot is mérhetünk. Híreinket hallották.
Még szülős érzed majd az összetört szívem. Ahogy érzed majd az összetört szívem.
Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem.
Üdvözlök mindenkit, én Bakai Edina vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora itt a Szent István Rádióban. Mai műsorunkban két fiatal hallgatót ismerhetnek meg a kedves érdeklődők, mindketten különböző területen jeleskednek. Szabó Tamás az egyetem harmadéves énekzene és földrajz osztatlan tanárszakos hallgatója, aki többek között énekel az egyetem kórusában, és jelenleg a Lajosvárosi plébániában teljesít kántori szolgálatot. Kota Miklós szőlész borászmérnök szakos hallgató pedig elnyerte a Jövő Borásza ösztöndíjat. Az elismerés mellé többek között egy 1 millió forintos ösztöndíj jár, ami a külföldi szakmai gyakorlatot támogatja, illetve egy évig viselheti a Jövő Borásza címet. A két fiatallal való beszélgetés előtt viszont érkezzenek az egyetem hírei, melyet ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Eredményes tárgyalásokat folytatott az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vezetése az Amerikai Egyesült Államokban. Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor és dr. Csáfor Hajnalka oktatási rektor helyettes Floridában a Hungarian Summit elnevezésű amerikai-magyar kapcsolatépítő rendezvénysorozaton vett részt május végén. Útjuk során négy tengeren túli egyetemet kerestek fel, majd a konferencia oktatási szekciójában lehetőségük nyílt csak nem tucatnyi intézmény képviselőivel tárgyalni, akik mind nyitottak voltak arra, hogy szorosabbra fűzzék a kapcsolataikat magyar egyetemekkel. Négy intézménnyel sikerült olyan kapcsolódási pontokat meghatározni, amely további tárgyalásokat követően konkrét együttműködéseket eredményezhet. A képzési kutatási területek közül a gazdaságtudomány, informatika, a nemzetközi tanulmányok, a turizmus vendéglátás, a természettudományok, a sporttudomány és a pedagógus képzés mutat kapcsolódási lehetőségeket az Eszterházyval. Bemutatták a tehetségútlevél a felsőoktatásba pályázat legkiválóbb pályamunkáit összefoglaló kötetet a Líceum kápolnájában. A 12. alkalommal meghirdetett pályázatra mintegy 100 munka érkezett, amelyet 20 szekcióban mutattak be a középiskolás diákok az egyetem szakembereiből álló zsűri előtt néhány hónapja. A legjobbak nem csak a képzeletbeli dobogóra állhattak fel, első vagy akár második publikációs lehetőséget is kaptak a felhívásnak köszönhetően, s most arra kezükbe is vették a 400 oldalas kötetet. Dr. Juhász Tibor, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tudományos rektor helyettese a bemutatón úgy fogalmazott, a kutatók egyik legfőbb mérője a publikációk száma, így a jelenlévők most egy nagy lépést tettek a tudományos életpálya felé. Közösen nyitotta meg Spanyolországban a Viteno Climate nevű Erasmus Plus projekt keretében megrendezett szőlészborász nyári egyetemet dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora és Casmirio Mantel Serrano, a Kádizi Egyetem rektora. A 2,5 éve indult nemzetközi program a klímaváltozás negatív hatásaival foglalkozik a szőlészet és borászat területén, és fő célja egy rendkívüli modern, hasznos és jövőbe mutató elektronikus tananyag elkészítése. A munka az öt konzorciumi partner, olasz, francia, spanyol, portugál oktatási intézmények, valamint a konzorcium vezető Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tapasztalatain és jó gyakorlatain alapul. Az eseményen elhangzott, a szakemberek vizsgálják az egyes országokban az érintett borvidékre jellemző klímaváltozással összefüggő kihívásokat, valamint a globális felmelegedés az egyes termőhelyek kiemelkedő termékeire, így az egribi kavérre, a bordóira, a portugál dúrói, a spanyol jerezi borra, vagy az északoles proszekkóra gyakorolt hatását. Október 19-én alumni napot rendez az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. A programra az intézményben, jogelődjeiben végzett hallgatókat várják a líceumba. Évfolyam és szaktalálkozók, illetve számos színes program várja az egykori diákokat, akik megismerhetik az intézmény jelenét, jövőjét, este pedig az Eszterházy alumni bálon kocinthatnak, felidézve meg annyi csodás emléket. Az egyetem híreit Nagy Krisztinától hallották.
Líceumi krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora. Eszterházy Podcast.
Sziasztok, ez itt az Eszterházy Podcast. Én Nagy Krisztina vagyok, és a mai vendégem
Szabó Tamás.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem énekzene földrajz osztatlan tanárszakos hallgatója. Köszöntelek itt, Tamás. Hogy kicsit jobban megismerjenek a hallgatók, mesélnél nekünk arról, hogy hogyan is kerültél ide Egerbe az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre és a szakra.
Igazából én Egerben születtem, és már 22 éve itt is élek. Nagyon szeretem ezt a várost. Mivel itt élek és itt is tanulok, nem is tervezek majd a későbbiekben sem elmenni Egerből. Azért jelentkeztem erre a szakpárra, mert zenélni nagyon szeretek, és innenstóba benne is dolgozok, ugye. A földrajz pedig nagyon érdekel, gyakorlatilag a hobbimnak is tekintem, és csodálatos dolgok vannak benne, tudom ajánlani mindenkinek. És ezért választottam az Eszterházyt, mert ez a legközelebbi egyetem, ami számomra megfelelő képzéseket is nyújt.
Milyen kötődésed van a zenéhez?
A zenéhez olyan kötődésem van, hogy édesanyukám és édesapukám is a zenében helyezkedik el. Édesanyukám énektanár, jelen pillanatban az Ecke gyakorlóban, a Barkóczi utcán, illetve édesapukám, hát kürtös több zenekarban is, illetve ő is kántorkodással foglalkozik.
És ahogy pont említetted, azok, akik ismernek, tudják, hogy nem csak tanulsz, hanem mellette már kántori tevékenységet is végzel. Kicsit bővenben ki tudnád nekünk fejteni, hogy mégis hogy keveredtél vele egy teljesen másik hivatásban? Hol indult el a te hivatás történeted a kántorság felé?
Én középiskolában az Andrássy György Katolikus Gimnáziumba jártam, és engem mindig zavart, hogy a miséken nem szól az orgona az osztálymiséken, ezért úgy döntöttem, hogy legalább amikor az én osztályomnak van miséje, akkor mindenképpen szeretném, hogy szóljon az orgona, ezért autódidakta módon én megtanultam orgonálni, és utána ez annyira tetszett az igazgatóságnak, hogy mondták, hogy akkor a többi osztálymisére is menjek én, illetve később már nekem adták az évzárókat, ballagási miséket is. Így kezdődött a dolog, utána lekerültem Füzesabonyba, az volt az első saját helyem, ahol csak én vagyok a kántor. Ott gyakorlatilag tanulóéveimet ott töltöttem, ott elsajátítottam a szükséges dolgokat, és később pedig bekerültem Egerbe, a Lajosváros plébániára.
Egy átlagos embernek talán nagyon ritkán adatik meg, hogy belelásson egy kántor életében. Mesélnél kicsit arról nekünk, hogy hogyan néz ki egy vasárnapod, vagy éppen egy sűrűbb heted?
Sokkal zsúfoltabbak a napjaim, amikor tanítás van az egyetemen, éppen aktív a fél év, ugyanis ilyenkor be kell járni az órákra, ugye természetesen is szeretnék is bejárni, viszont a kántori feladataimat ugyanúgy el kell látnom. Hétköznap, minden nap van legalább egy misém, illetve kántori feladatkörömbe beletartozik az is, hogy a temetéseken közreműködjek, és ott is kántorizáljak. Hétvégém az elég érdekes, nyáron bejön az esküvői szezon, ez azt jelenti, hogy szombatonként általában megjelennek az esküvők, és azokon is a zenei szolgálatot nekem kell ellátnom. Illetve a vasárnapjaim úgy néznek ki, hogy reggel felkelek, már egy ilyen fél hatkor, tehát én gyakorlatilag korábban kelek vasárnap, mint bármelyik hétköznap, és nekem jelen pillanatban vasárnaponként 4 misém van. De volt olyan is már, meg előfordult már az is, hogy egy vasárnap alatt 7 misém volt.
És hogyan tudod összeegyeztetni magát a munkát, és azt, hogy te egy teljesen másik szakon tanulsz?
Igazából szerencsére nagyon kedves és rugalmas tanáraim vannak, akikkel meg tudom beszélni azokat a dolgokat, hogy miként, mikor járjak be órákra, esetleg máskor tudjunk pótolni, főleg itt ugye a magánórákra gondolok, a magánének, zongora, partitúra olvasás, meg ilyen órákra. Sok szabadidőm nincsen gyakorlatilag, viszont szerencsére sikerül mindig úgy beosztani az időt, hogy mindenre is jusson. Aztán lehet, hogy egyik nap kevesebbet alszok, lehet, hogy egyik nap többet, de szerencsére sikerül beosztani.
És több kérdés is megfordulhat az ember fejében. Nekem az első az volt, hogy legtöbbször csak férfi kántorokat látunk. Szerinted a nőknek milyen szerepe tud lenni ebben a hivatásban, vagy van szerepük?
Én nagyon sok női kántort ismerek, sőt, többekben napi szinten beszélgetünk is, ugyanis nekik is nagyon nagy a tudásuk. Itt Egerben is több templomban előfordulnak.
Ugye te említetted, hogy mennyire fontos volt még a középiskolás éveid alatt, hogy legyen orgona vagy zongora a Szent Mise alatt, de mit gondolsz a gitáros misékről? Ugye ez talán elég vitatott téma, főleg a szakmabeliek körében, hogy a jövő az a gitáré lesz, vagy marad a zongora és az orgona, te hogyan vélekedsz róla?
Én személy szerint természetesen az orgonát szeretem a jobban. Amikor még elkezdtem minisrálni járni, a bazilikába, akkor én a 830-as misén voltam minisráns, ahol gitáros énekek mentek, viszont már nagyon régen voltam attól függetlenül gitáros misén, mert az nekem valahogy úgy nem annyira tetszeleg, mint az orgonás mise.
És hogyan látod a szakma jövőjét? Szerinted vannak vagy lesznek fiatalok, akik a kántor szakmában fognak elhelyezkedni?
Igazából az nyilvánvaló, hogy jelen pillanatban főleg a nyugdíjasok szoktak a templomban kántori szolgálatot ellátni, főleg a falvakon. Viszont itt benne a városban több olyan fiatalt is ismerek, aki velem egyidős, vagy nálam is fiatalabb, akik nagyon szívesen ülnek le az orgona mögé, és énekelnek a szentmiséken. Például nekem is az első számú helyettesem a Lajosvárosban, még a Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumban tanuló.
Említetted, hogy már egyetem előtt is játszottál hangszeren, ugye zongoráztál. Mennyiben segített neked maga az intézmény, hogy fejlődj a mindennapokban is, és azt a tudást, amit itt megszerzel, átvidd a hobbidba, a szakmádba, amit az egyetem mellett csinálsz?
Igazából nekem nem az orgona vagy a zongora volt az első hangszerem, én fagottos vagyok, az egy fafúgós hangszer, én azzal kezdtem a pályafutásomat zenészként úgy 10 éve, fagottal megtanultam kottát olvasni, gyakorlatilag amit utána tudtam később hasznosítani az orgonán vagy a zongorán is. Itt az egyetemen nagyon sok mindent tanultam, zeneelméletből karvezetést is tanulok, zongorából is fejlesztenek engem, illetve orgonából is. Például a karvezetést kiemelném, ugyanis megkértek engem a lajosvárosiak, hogy ott vezessek egy kórust, a Szent Lajos király kórust. Jelen pillanatban ezzel a kórussal miséken működünk közre, és a karvezetésnek köszönhető az, hogy ideig is eljutottam.
Akkor nem csak kántoroskodsz, hanem kórust is vezet, sőt, hogyha jól tudom, akkor te is egy kórustag vagy, méghozzá itt az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. Hogyan kerültél be, hol voltatok legutóbb?
A kórusba úgy lehet bekerülni, hogy jelentkezni kell a zenei intézetbe, és akkor gyakorlatilag egyből kórustag leszel. Legutoljára április végén Szegeden voltunk. Az ottani Bartók művészeti karral léptünk fel, vagy volt, hogy egyéniben, volt, hogy közösen. Kórus éneklés mellett egyébként még zenekarokban is játszok, itt Eger környékén például a Szihalmi Fúvósok fúvós zenekarába, illetve az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola fúvós zenekarában is benne vagyok. Nekik is sok mindent köszönhetek, ők vittek el Lengyelországba, Észak-Macedóniára, szóval így sok felé járok.
Mi mindent kaptál az Eszterházitól?
Nagyon sok tudást, nagyon sok barátot és nagyon sok élményt.
Nem gondolkoztál még azon, hogy jelentkezz az egyetem és az Egri Hittudományi Főiskola közös kántor alapszakképzésére?
De természetesen gondolkoztam, viszont most, amíg nem végzek, biztos, hogy nem fogok, mert így is nagyon sok órám van, illetve mellette még megy ugye a kántorkodás is, de utána természetesen, ahogy végeztem itt az egyetemen, azt a szakot is el szeretném végezni.
Líceumi Krónika, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Szeretettel szeretnék neked gratulálni először is ehhez az ösztöndíjhoz, de még mielőtt az ösztöndíjról beszélnénk, azért menjünk vissza egy picit a múltba. Miért jelentkeztél szőlészboreszmérnök szakos hallgatónak?
Ez egy vicces kérdés. Megmondom őszintén, a fő apropója ennek az egésznek az volt, hogy édesapám jogi pályára szeretett volna terelgetni. Én ott sztrájkoltam, egy kicsit nem éreztem teljes mértékben ezt magaménak, és A gasztronómia, meg a bor, meg az ezzel kapcsolatos dolgok mindig érdekeltek, és egyszer csak böngészgettem a szakleírásokat, a listákat, és megláttam egyet, hogy szőlészborászmérnök. Hát ez egy kuriózum volt itt hirtelen, és nagyon jó hangzott, de úgy közelebbi tapasztalásom semmi nem volt ezzel kapcsolatban. Se ilyen agráros kötődés, se szőlő úgy nem nagyon volt a családban. És az utolsó pillanatban beírtam ezt a szakot, nyilván előtt azért érdeklődtem kicsit jártasabb embereknél ezzel kapcsolatban, és azért választottam az Eszterházit, mert azok voltak a tapasztalatok, meg az infók, hogy itt azért a leginkább gyakorlatorientált a képzés, és akkor ez alapján lett Eszterházi, és így kerültem ide.
És milyen tapasztalataid vannak így harmadévesként már? Az történt, amit vártál? Meglepett valami?
Igen, nagyon pozitívan. Kevesebbet vártam ettől az egésztől olyan értelemben, hogy a magam részéről nem gondoltam, hogy ennyire bele szeretek ebbe az egészbe, és hogy közelebb kerülök hozzá. Nem volt nagyon benyomás megérzésem se ezzel kapcsolatban, mert egy full ismeretlen világ volt ez, és nem mondom csalódásnak se, de nagyon kellemesen meglepett ez az egész történet, és hát harmadévesként nagyon sok lehetőséget kaptam az egyetemtől, ami azért segített nagyon sok mindenben.
Akkor picit bontsuk ki ezeket a lehetőséget, mesélj nekünk egy kicsit, hogy hogyan néz ki a gyakorlatban egy szülészborászmérnök szakos hallgató élete, tanulmányai.
Hát én duális képzésben veszek részt, ez azt jelenti, hogy a tanulmányi idő egyik részét a képzésintézménynél töltöm, a borászatnál, a másik részét pedig az egyetemen tanulmányokkal. Lényegében a tanulmányi időszakban nem olyan intenzív, de hát annyiban nem intenzív, hogy csak a tanulmányaimra van lehetőségem koncentrálni, és a másik felében a képzési időnek pedig a gyakorlaton veszek részt, ezt néha párhuzamosan is, de általában ez előre megbeszélt keretek között történik. Hát borászat vonatkozásában mind a pincészetben, mármint hogy a borászatban magában, pincemunkálatok, szőlőben odakint igazából ez a kettő variáció, az egyetemen pedig nyilván, amikor nem olyan időszak van, amikor igényel ez plusz munkát, akkor én is az egyetemen vagyok tulajdonképpen.
Van-e valami kedvenc órád vagy foglalkozásod itt az egyetemi tanulmányaidban?
Igen, a borkóstolás. Ez szerintem egy nagyon izgalmas része a szakmának. Elengedhetetlen nyilván ahhoz, hogy fejlődjön az ember borok tekintetében. Ez egy ilyen szabadon választható történet szerintem, de nyilván ezt másképp nem is lehetne nagyon csinálni.
Még mielőtt tovább mennénk az ösztöndíjra, lenne egy olyan kérdésem, hogy ha valaki még bizonytalan abban, hogy jelentkezzen erre a szakra, akkor mi lenne az a 2-3 mond, amivel így felhívnád a figyelmét, hogy ezért érdemes szőlészborászmérnök szakosnak lenni?
Szerintem nagyon fontos, hogy itt nagyon sok lehetőséget kínál az egyetem a szőlészborász hallgatóknak, akár különböző pályázatok formájában, külföldi cserekapcsolatok, együttműködések, akár például a bordói egyetemmel, ugye ösztöndíjjal egy hallgató tanulhat egy évet Bordóban. Ez nagyon fontos, nagyon jó az egy sor, egy szőlősor, egy hallgatóprogram, ez azt jelenti, hogy mindenki választhat egy tetszőleges fajtát, amit a kezdetektől kezdve ő művel, szóval a meccéstől kezdődően egészen a szüretig, és ebből fogja utána elkészíteni a hallgató a saját borát. Ez is egy tök jó lehetőség, hogy élesben kipróbálja magát, addigra már ugye a másodéves hallgatók fel vannak vértezve a szükséges ismeretekkel, szerintem ezt mondhatjuk, és ennek a tudásnak birtokában vállalnak úgymond egy saját területet, egy kisebb sort, vagy távolából egy kisebb részt, amivel utána el fogják készíteni a saját tételüket. Én azt gondolom, hogy ez mindenképp egy nagyon jó lehetőség, illetve a számos program, mint tudományos, mint pedig ilyen közéleti, amit a borászati intézmény szervezés csinál.
És akkor neked is volt egy sorod? Milyen fajtát választottál?
Volt, igen, én egy Chardonnay szőlőfajtát választottam. Igazából a meccéstől kezdődően én műveltem, és abból készült el a saját borom későbbiekben. Ez az Ikarosz fantázia névre hallgat, ez egy nagyon kedves történet nekem, és nagyon jó látni, hogy van egy kézzelfogható eredménye a munkának.
És akkor most már térjünk át egy picit az ösztöndíjra, hiszen mégiscsak ez az aktualitása a beszélgetésünknek. Honnan hallottál erről az ösztöndíjról, és mit kell tenned hozzá, hogy jelentkezhess?
Megmondom őszintén, nagyon korán hallottam, akár már első éves koromban erről az ösztöndíjról, viszont ennek az a feltétele, hogy legalább 4 lezárt fél évvel kell, hogy rendelkezzen a szőlészborász hallgató. Úgy, mivel nem volt aktuális, ez egy időre elfelejtődött, amikor újra aktuális lett, akkor meg fókuszba került. Ennek az a feltétele, hogy kell hozzá intézményi ajánlás, kell hozzá 4 sikeresen lezárt fél év, kell egy ilyen tanulmányi összeátlag, bizonylat vagy kivonat erről, illetve egy pályázatot kell írni. Minden évben van egy témakiírás, 3 téma közül választhat a hallgató, egy szőlészeti vonatkozású, egy borászati, egy pedig gazdasági. Én gazdaságit választottam, ez egy naturborok piacának növelése, ez volt a témája, és ez volt az én pályázatom.
És nagyjából mennyi idő talál fel? Tehát biztos van valami határidő, de kb. Mennyi idő, amíg jelentkezel egy ilyenre?
Hát igazából a szükséges papírmunkákat össze lehet szedni egy-két nap alatt is, amit érdekesebb az, hogy a pályázatot mennyi idő alatt írja meg a hallgató. Ez egy szakdolgozat formájú dolog, és oldalszámba a terjedelemben rövidebb, viszont amennyire ott ezt a hallgató elkészít, igazából annyi idő, ez nyilván kell egy csomót kutatni, informálódni a témában, és akkor utána, hogyha van egy kész gondolat, akkor azt papírra lehet vetni.
És akkor ezeket ugye beadtad magára az ösztöndíjra, és utána mikor jött a visszajelzés?
Így van, beadtam, és utána majdnem egy ilyen 4-5 hónapig csend, nem történt semmi, és akkor egyszer csak kaptam egy ilyen meghívót a gálára, és így meg is lepődtem, hogy akkor most ez mit jelent, hogy beválasztottak a top 3-ba, vagy nem tudtam, hogy ennek mi a menete nagyjából, és akkor vissza kellett jelezni erre a vendégtájékoztatóra, hogy fog zajlani a gála, és aztán utána megeljött a gála ideje is.
Akkor mesélj nekünk egy picit előre a gáláról, milyen volt, hogy érezted magad?
Hát én nagyon zavarba voltam végig, nyilván itt a szakmának a csúcsa volt kizárólag, és kicsit olyan fura volt az elején, meg nehéz volt megszokni ezt a fajta nyomást, éreztem magamon, de hát amikor felolvasták a nevemet, hogy én voltam az idei aktuális győztes, én fel se tudtam állni hirtelen, és meg voltam lepődve, nem is tudtam, hogy hova nézek, mit mondjak. De nyilván utána egy fél óra eltelt, amíg sikerült így rendet rakni magamba, és utána már tudtam neki örülni. Volt egy nagyon izgalmas vacsora, 4 fogás, volt mellette utána egy ilyen open baros rendezvény, ami tulajdonképpen ilyen szabad kóstolás, és mellett ugye beszélgetés, nagyjából ez volt a gálán.
Most már eltelt egy kis idő, most milyen érzések kavarognak benned, mint a jövő borászában?
Nem érzem ezt a címet úgy ilyen mértékben magamének, hogy ezt bármiképp egy saját hatalmas sikernek kell megélnem, inkább úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy a jövőben ezzel tudjak különböző dolgokat kezdeni. Mindenképp ez az ösztöndíj, ez nagyon jó, ez egy 1 millió forintos szakmai gyakorlat támogatással jár, ami egy külföldi születet például lehetővé tesz, és mindenképpen miatt nagyon izgatott vagyok, meg nyilván jól esik egy ilyen valamiféle visszajelzés, hogy jól sikerült a pályázat, vagy hogy jól ment ez a dolog.
Akkor beszéljünk egy picit a jövőről, akár a külföldi szakmai gyakorlatról. Tudod már, hogy hova mész?
Igen, én Új-Zélandot néztem ki, ezt a Marlboro régiót, az első ilyen intenzív boros élményeim onnan jönnek, ez a, hát az könnyen érthető ilyen hangos Sauvignon Blanc-ok, és Marlboro-nak a környékén van egy Blenheim nevű város, és igazából abban a régióban van az a 3 borászat, ami számomra érdekes volt, és technológiában az egy űrhajó körülbelül, vagyis én ezeket olvastam, ahol például a pénz nem akadály, és ilyen csillagászati dolgokkal lehet találkozni így üzemi szinten, szóval számomra ez nagyon érdekes, meg úgy gondolom, hogy onnan azért el lehetne nagyon sok hasznos tapasztalatot lesni.
És tulajdonképpen tudod már, hogy mikor mész, meddig maradsz?
Igen, ezt úgy tervezem, hogy ahogy januárban sikerül államvizsgázni, valószínűleg átveszem így akkor a diplomámat februárban, és február végén utaznék ki. Ott ugye általában ilyen rövidebb winejobok vannak, ami valószínűleg 2 hónap, úgy nagyjából egy ilyen márciustól körülbelül május közepe végéig tart a szüret, de csak egy 2 hónapos winejobbal számolunk, ezt nyilván majd a borászat határozza meg, hogy milyen intervallum, meg milyen munkára van ott szükség. Nagyjából ennyi.
És tulajdonképpen, amikor majd ezt megcsinálod, gondolom hazajössz, vagy hát ez még a jövő zenéje, de mi lesz a hosszú távú cél?
Mindenképp szeretnék hazajönni, persze. Még gondolkozok egy óvilági születen is, hogy mind a két oldalról, meg mind a két tekintetből jobban lássam ezt a dolgot. Ezt szeretnék hosszú távon termelésben elhelyezkedni.
Akár itt Magyarországon, vagy a
külföldön? Mindenképp Magyarországon mindenképp. Szeretnék, igen, mindenképp.
És egyébként milyen hosszú távú céljaid vannak még, hogyha nem csak így ezt az ösztöndíjat és ezeket a lehetőséget nézzük?
Szeretnék a szakmába dolgozni, szeretnék precíz lenni. Igazából ezek a céljaim ezzel kapcsolatban.
Most jól összefoglaltuk magát az ösztöndíjat is, a céljaidat, azt, hogy miért jelentkeztél. Már csak egy olyan kérdésem lenne, hogyha valaki gondolkodik rajta, már szőlészborász hallgatóként, hogy jelentkezzen erre az ösztöndíjra, akkor mit mondanál, hogy miért érdemes?
Én azt mondom, hogy a legelső az, hogy semmit nem veszíthet vele. Ha bekerült, akkor legrosszabb esetben van egy nagyon jó estéje, mondjuk ennek a gálának a keretében, ahol nagyon jó ismeretségekre lehet szert tenni, jó közegben van, szerintem semmit nem veszíthet vele. Amit meg nyerhet vele, az meg nem kevés, és ezeket a szakmai gyakorlatokat ilyen mértékben támogatni szerintem ez páratlan, szóval mindenféleképpen jelentkezzen, veszíteni biztos, hogy nem fog vele.
Még egy olyan kérdés eszembe jutott, hogy most tulajdonképpen leadtál egy kvázi szakdolgozatot erre az ösztöndíjra, de most, ahogy végzel majd, ide is ezt a témát hoztad, vagy teljesen más témát választottál?
Volt alapvetően egy szakdolgozat témám, és amikor elkezdtem a pályázaton dolgozni, akkor az előző szakdolgozat témámat lecseréltem, vagyis hát leváltottuk erre, mert úgy ebben sikerült így a pályázat miatt beleásni magam jobban, és nagyon megtetszett a téma, szóval most már nekem ez lesz az új szakdolgozat témám. Igazából ennek már van egy nagyon vastag gerince, és ezt majd ki kell még valamivel azért egészíteni, de ez lesz a szakdolgozat téma, amit pályázatnak beadtam, szóval ezzel munkát is spórolhat magának a hallgató egyébként, vagy ha nem is spórolhat, ha talál egy olyan izgalmas témát, ami éppen aktuális, akkor szerintem mindenképp egy nagyon jó lehetőség.
Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél erre a beszélgetésre, és hát gratulálok még egyszer.
Köszönöm szépen.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uni.eszterházy.hu honlapon, az egyetem közösségi oldalain és a Líceum televízió műsorán. További kellemes rádiózást kívánok!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Gaudete. Mozaikok a kispapok életéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, a Gaudete műsorát hallgatják. Különleges adást hallhatnak, ugyanis nem a Szent István Rádió stúdiójában, illetve nem is Egerben, hanem a Nagymarosi Ifjúsági Találkozón beszélgetünk most, és olyan fiatalokat kérdezek, akik Egerből érkeztek ide. Itt van tehát most velem Annabella, Dani, Loretta és Nikolett. Isten hozott titeket itt Nagymaroson.
Dicsértessék Krisztus!
Voltatok már itt, vagy hasonló más ifjúsági találkozón?
Igen, voltunk már ezelőtt Szalókon is, meg Nagymaroson is voltunk fél évvel ezelőtt is.
Én is voltam már ezelőtt Nagymaroson, amikor a bérmálkozásra készültem, illetve tavaly Budapesten került megrendezésre a pápolag kutogatás, amin szintén voltam.
Volt az életetekben más olyan hasonló ifjúsági rendezvény, katolikus ifjúsági rendezvény, vagy bármilyen más keresztény ifjúsági rendezvény, amit esetleg még most nem mondtatok, de nagy hatással volt az életetekre?
Számomra mindenképpen az ifjúsági világtalálkozó volt a bajnőszakban.
Mi indít ma egy fiatalt arra, hogy megkeresse, hogy miért él? Erről szól ez a mai nap, ez a mai napnak tulajdonképpen a mottója.
Bennem olyan egészen komolyan akkor merült fel, amikor egyetemre mentem, és így utakat láttam magam előtt, hogy akkor mivel is foglalkozok az életben, és erre az volt az alapkérdés, hogy valójában mi is az életem értelme, és miért is élek. És úgy éreztem, hogy ha erre megkapom a választ, akkor meglátom azt is, hogy melyik úton nyugodtan induljak el.
Én nekem is egyetemi időszak, illetve annak is talán, amikor bejött a Covid, ott, és otthon hazára kényszerültünk négy fal közé, akkor mozgott leginkább bennem ez a kérdés, hogy igazándiból mi értelme is vannak, amit csinálok, a tanulmányaimnak, mi is az életem értelme, és ezekre kezdtem el aktívan keresni a választ.
Az, hogy mi az élet értelme, azt hiszem valamennyiünket nagyon mozgat, illetve konkrétan az, hogy miért élünk, mindannyiunknak meg kell találni azt a sajátos hivatást, amibe a Jóisten minket az ő legteljesebb vágya és szeretete szerint minket oda megálmodott. Nagyon nehéz viszont erre rájönni, ahogy értem, egy mai fiatal sok módon, illetve sokáig keresi az útját, hogy miért is él. Ha szabad ilyet kérdezni nektek, volt-e olyan konkrét nagy döntés, vagy valamilyen élmény, időszak, amiben rájöttetek arra, hogy miért éltek? Mi volt a ti életetekben az a nagy döntési szituáció, amikor erre a döntési útra ráléptetek, amikor kimondtátok azt, hogy igen, én most már az Isten terve szerint szeretném élni a saját életemet, és nektek mit kellett ehhez csinálni, és ha általánosokban meg kellene fogalmazni, akkor ti mit javasolnátok hozzátok hasonló fiataloknak, mi az, amivel meg lehet találni az élet értelmét, hogy miért éltek?
Számomra az egyetem befejezését követően jött fel nagyon erősen bennem ez a kérdés, hogy pontosan merre is kellene tartanom, mit is kellene tennem, és úgy Isten felé is irányult ez a kérdésem, és én akkor erre, abban az élethelyzetben azt a választ kaptam az Istentől, hogy meghívást kaptam tőle, úgy éreztem, hogy meghívást kapok tőle arra, hogy egy közösségnek a tagja legyek, a Ifjú Lámpás közösségnek, ami gyakorlatilag arról szól, hogy egy évet Istennek adunk, fiatalok, és egy lelkigyakorlatos házban töltjük ezt az egy évet, és imádságban, képzésben, róla tanulva mélyítjük el a kapcsolatunkat vele, és hozzuk közelebb őt magunkhoz, és találjuk meg a válaszokat arra, hogy mit is szeretne az ő életünkben tenni a csend által, amit megteremt ez az egy év és ez a környezet. És ott találtam én meg leginkább a válaszokat saját magammal kapcsolatban is, és ott lett egy magabiztosságom, egy bizonyosságom azzal kapcsolatban, hogy az Isten mire is hív, és gyakorlatilag röviden összefoglalva úgy azt éreztem, hogy arra hív, hogy legyünk jelen a világban, és hogy mutassuk meg az ő szeretetét a mi életünk által is, hogy az embereket is tanúságot téve számukra Istenről ehhez vonjuk közelebb az ő szeretetéhez az embereket, és ő hozzá az Istenhez.
Rá lehet esetleg arra kérdezni nálad így konkrétan az Ifjú Lámpás közösség kapcsán, ugye nagyon látványos az, hogy a nyakadban van, vagyis hát amikor én találkozom veled, mindig a nyakadban van egy kereszt. Egy nagyon feltűnő fakereszt. Tulajdonképpen ez akkor hozzátartozik a közösséghez. Volt már azóta, hogy amióta ezt hordod, bármilyen olyan atrocitás vagy különleges élmény, ami ugye nagy Isten mellett döntés kapcsán ugye hordod ezt a keresztet, így a nagy döntés óta ért téged, vagy esetleg pozitív élmény is akár, hogy megkérdezted, miért hordod ezt a nyakadban, miért van ez nálad?
Vannak, akik megbélyegeznek emiatt, vagy azt gondolják, hogy bigott vagyok emiatt, de vannak ez a negatív része, de van pozitív is, és páran például megörülnek neki, vagy látják, hogy akkor keresztény vagyok, vagy csak azonosítanak azzal, hogy keresztény Istenhez tartozó ember vagyok, és nyilván ezáltal nagyobb a felelősségem is, hogy hogyan viselkedek egyébként a társaságban, vagy emberek között, hogy gyakorlatilag mindennel igyekszem Istenről tanul bizonyságot tenni, és ez pedig megerősít abban, hogy az emberek látják anélkül is, hogy feltétlenül ezt hangoztatnám, hogy én Istennel szorosan járom ezt az utat, hogy látják, hogy itt van nyakamban ez a kereszt, és ezzel így automatikusan beazonosítják, hogy akkor én hithű keresztény ember vagyok, aki Istenhez közeli.
Annabella, rajtad is van egy csodás érme.
Igen, ezt Egerszalókon kaptam, és számomra az egerszalóki találkozók, azok nagyon meghatározóak, ugyanis amikor ilyen útkeresésben voltam, akkor voltak ugyan barátaim, családom, volt párkapcsolatom is, de azt éreztem, hogy valami nagyon elemilyen hiányzik az életemből, és hogy nem az utamat járom, vagy nem jó pályán vagyok. És akkor az az ige fogott meg, hogy keressétek Isten országát, és ráadásképp minden más megadatik. Úgyhogy úgy gondoltam, elindulok, és megkeresem Isten országát, és először is Egerszalókra vezetett az utam, ahol a szentségimádás alatt az első este azt éreztem, hogy én Istennek szeretném adni az egész életemet minden estül, teljesen, és azóta is úgy érzem, hogy az életem legjobb döntése volt, mert onnantól kezdve így elkezdtek helyére állni az életem darabkái, mint egy kirakós összeállt, hogy tulajdonképpen Isten az, aki látja teljességében az egész életemet, látja azt, hogy mire van szükségem, mik a félelmeim akár, és hogy ő ezt kézben tudja, és akarja is tartani az ő hatalmas szeretetével.
Nikolett, illetve Loretta, ti még fiatalabbak vagytok, még középiskolának az elején jártok. Volt-e valami olyan tapasztalat, esetleg osztálytársak, évfolyamtársak részéről, hogy ti ezt túl komolyan veszitek, hogy templomba járás minden vasárnap, ifjúsági programok, ifi ittan, nagymaros egerszalók. Ért már titeket emiatt megszólás, vagy kellett-e már úgy a hiteteket valamilyen helyzetben megvédeni, akár tényleg a korcsoportotok, korosztályatok tekintetében, vagy esetleg a családotokban, volt-e már ilyenre példa?
Nekem volt sajnos. 5. osztályos koromtól ki lettem közösítve a hitem miatt 4 éven keresztül. Most hát így az 8. osztály végére már elfogadták, de folyamatosan piszkáltak emiatt, és egyéb dolgokat terjesztettek rólam. Megkérdezték, hogy biztos vagyok ebben, hogy Isten létezik, vagy biztosan csak egy mese, meg a Biblia is egy hiteláció. Szerencsére középiskolai éveim alatt ezt nem annyira érzem már, de itt is érzem, hogy azért kicsit kinéznek továbbra is, de most már kicsit jobban el van fogadva a környezetemben, hogy tényleg járok ilyen dolgokra, meghiszek Istenben, de az a lényeg, hogy megmaradt a hitem továbbra is, és ha bár volt idő, hogy elgondolkoztam, hogy tényleg megéri ez nekem, de olvastam a Bibliában, hogy boldogok vagytok, hogyha üldöznek titeket miattam, és ez az ige megmutatott engem.
Ez tényleg így van, én is így gondolom. Nagyon fontos az, hogy az Istennek megnyissuk a szívünket, és tulajdonképpen még hogyha bántások is érnek minket, vagy jó ízűen mosolyognak rajtunk, amiatt, hogy a hitünket gyakoroljuk, van bennünk egy olyan tudat, nem véletlenül, mert már mi megtapasztaltuk azt a szeretetet, amit a Jóisten belénk ültetett, és tulajdonképpen mi visszanevetünk ilyen esetben, hogyha érnek minket bántások, mert egész más távlatba tudjuk helyezni az életünket, azáltal, hogy tudjuk, miért élünk, tudjuk, kiért élünk. Erről beszélt Simon Dávid atya, valamikor Egerben tanuló, kispapként Egerben tanuló atya, most a Győri Egyházmegyében teljesít szolgálatot. Dávid atya tartotta a főelőadást. Mi az, ami nagyon megfogott titeket, mi az, amit hazavinnétek az ő előadásából? Sok mindenről beszélt, nagyon lendületesen, nagyon temperamentumosan, ahogy megismerhették őt korábban már Egerben a kedves rádióhallgatók, vagy akár az egerszalók ifjúsági találkozón, akik hallhatták már az ő tanúságtételét. Benneteket itt most mi fogott meg belőle?
Én talán azt emelném ki elsősorban, hogy Istenre, mint fő szeretett forrásként hivatkozott, hogy amennyi időt tényleg Istennel töltünk, az gyakorlatilag hiába tűnhet sokszor vagy az elején unalmasnak, de mégis egy töltődés gyakorlatilag. És hogyha a csendben Istennel eltöltekezünk, akkor az ő szeretetéből kapva, abból tudunk utána tovább is adni az emberek számára szeretetet. Tehát, hogy ez gyakorlatilag a mi és embertársaink javára is van, hogy az Istennel való kapcsolatban és az Istennel való elmélyülésben átformál minket az Isten, az ő szeretete áttör, és szeretetet kapunk tőle, és aztán ebből az átformálódásból és töltekezésből tudunk adni mások számára is, és ezért ez egy olyan töltőforrás, ami soha nem merül ki, vagy ürül ki, hanem mindig adni és adni tud az embertársaknak utána.
Ez hasonlóan Simon Dávid atyának én is ezt a gondolatát emelném ki, hogy a szentek azért tudtak annyira szeretni, mert teljesen el voltak telve Istennel. És hogy ez a forrása a mi életünknek is, hogy minél inkább eltelünk Istennel, annál többet tudunk adni másoknak is. És hogy az Istenben való szeretetünkben mutatkozik meg, vagy ez mutatkozik meg a másokhoz való viszonyunkban, az embertársaink szeretetében is.
Nekem az idézet, hogy Isten a szeretet, tehát hogyha mi is kinyitjuk Istennek a szívünket, akkor mi is nagyon fogunk szeretni.
Engem az a gondolata fogott meg, hogy az ima meg a hídgyakorlás olyan, mint a sport. Hogyha nem gyakoroljuk rendszeresen, akkor lassú a fejlődés, de hogyha rendszeresen gyakoroljuk, akkor gyorsabb is lesz eredménye, ami erősebb.
Hasonló gondolat fogott meg engem is az, hogy ő 16 éves korig mondja azt az ajánlást, hogy ahány éves az ember, annyi percet imádkozzon naponta, na most, hogy ez tényleg 16 éves korig tartható, nagyjából úgy fiatal emberként, fiatal lányként, fiatal felnőttként ebben az időszakban bérmálkoznak meg az emberek, vagy úgy Lőjük be az átlagot, hogy rengetegen 14-15 évesen, ugye 8. osztályban, utána valamikor esetleg középiskolában annak a végén vagy, kevesebben vannak, akik már felnőttként, ténylegesen felnőttként, viszont 16 fölött már csak ugyan el kell gondolkodni, én szerintem is az embernek, hogy mire mennyi időt szán, és nagyon-nagyon bólogattam, amikor arról beszél Dávid atya, hogy 2 óra 50 percek, meg még sokkal több képernyő idők vannak, és alig néhány percet szánunk Istenre. Tényleg hogyan tudhatnánk azt, hogy mire hív bennünket a Jóisten, mi a mi életünknek az értelme, mi az életünknek a célja, hogyha ezt vele, aki minket megteremtett, nem beszéljük meg, hogyha nem vagyunk vele napi kapcsolatban, ez nagyon fontos ezt vele letisztázni, ezért vele minden nap nagyon személyes kapcsolatban kell lenni. Nagyon sok minden történik itt egy nap alatt Nagymaroson, sok impulzus ér bennünket, ugye az előadás után az oltári szentségben jelenlévő urat imádtuk és dicsőítettük, azóta voltak már fakultációk, stebédidő van, lesz majd még szentmise ezután. Nagyon sok a program. Mi az, ami itt nektek Nagymaroson nagyon tetszik, és esetleg szívesen látnátok akár majd Egerszalókon is, vagy más egyházmegyei, vagy országos ifjúsági keresztény katolikus programon?
Én sokat voltam már Szalókon, szerintem már lassan kérkezem, és tudom megszámolni hányszor. És ami itt talán megfogott nagyon is, Szalókon nincsen jelen, az a fiatalok számára egy ilyen kicsit ilyen felrázó előadások közötti, előadások után ilyen tánctevékenység, hogy egy-két fiatal kiáll a színpadra, eltáncol egy-két ilyen egyszerűbb koreográfiát, és a zenére végül is ott előtte mindenki utánozza, és akkor csak itt így felrázza szerintem, így nagyon, nagyon jó tud lenni, hogyha így beépül pláne egy többnapos találkozóra, mert én is sokszor azt tapasztalom Egerszalókon, hogy nagyon sűrű és intenzív az információ, amit kap az agyam, és hogy kicsit ez a felrázás segít abban, hogy jobban is leírjenek a dolgok egyrészt, másrészt meg, hogy felélénküljek egy-egy hosszabb előadás után, és kicsit megmozgatva a végtagjaimat utána tudjak újra fókuszálni, újabb erőre kapni a következő kis előadás vagy kis csoportra. Szerintem a fiatalság számára nagyon imponáló tud lenni, és igen, nagyon közösségépítő tud lenni.
Ezt csatlakoznék én is először, amikor első éves egyetemista voltam Budapesten, akkor a Sömönöv közösségnél találkoztam ezzel a műfajjal, úgymond először, 8-10 éve. Nagyon meglepődtem, hogy van ilyen, de amellett, hogy jót mosolyogtam rajta, a kis népegyházi millióból kiszakadva, így ezt tapasztalva, jó volt. Utána pedig a szalézi nyári oratóriumban is kötelező nyári gyakorlat a kispapoknak ez 4. év után. Hát a nálunknál fiatalabb fiúk, lányok letáncoltak minket, kispapokat. Nyilván mi is próbáltuk tartani a lépést, de nagyon jó volt látni azt, hogy fiatalok, középiskolások, fiatal egyetemisták a nyári szabadidejüket arra áldozzák, hogy Jézusról játékos formában, ugye szalézi szellemiségnek megfelelően az oratóriumban beszéljenek, és ott is voltak ilyen átkötő idők, amikor a tánc, a játék az nagyon sokat tudott segíteni.
Hogyha ezek a zenék ráadásul ilyen keresztény tartalmúak, akkor esetleg még az ilyen kisebb gyerekeket is közelebb vihetik Istenhez, hogyha ilyenre van a mozgás, mert ezáltal is hallanak Istenről, de mégis egy ilyen játékosabb formában.
Dani, Annabella, Niki és Loretta, én nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt vagytok, nem csak, hogy itt voltatok, még itt vagytok, és még ezután érkezik majd hozzánk a Szentmisében is az Úr Jézus, meg találkozunk egymással még a Szentmisén. Nagyon köszönöm, hogy vállalkoztatok arra, hogy itt Nagymaroson beszélgessünk. Hálásan köszönjük a hallgatóink figyelmét is, észrevételeiket, meglátásaikat elküldhetik a Gaudete címére, kereshetnek minket a Facebook oldalunkon is. Nagyon kérjük, hogy továbbra is imádkozzanak értünk, a fiatalokért is imádkozzanak természetesen papi és szerzetesi hivatásokért, és nagyon jó keresztény családapákért, családanyákért egy-egy ilyen találkozó ezeknek nagyon jó indítója lehet, úgyhogy kérjük, hogy imádkozzanak értünk, fiatalokért különösképpen is. Műsorunk végén imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közbenjárására. Adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. És családos hivatásokat is. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. További tartalmas rádiózást kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a